Kedves hallgatom! Az Ézsaiás próféta könyve 22. fejezetében leírt teher nyilvánvalóan Jeruzsálemre utal, ahogy majd kimutatjuk, ez igeversekhez fűzött megjegyzéseinkben. A terhek vagy ítéletek nagy messzeségben, Babilonban kezdődtek, és folytatódtak Jeruzsálemhez egyre közelebbi területeken. Most a vihar kitört teljes tombolásával az egész városon. Fenyegető jövendőlés a látomás völgye ellen. Mi történt veled, hogy mindenki a háztetőkre ment? Ézsaiás könyve, 22. rész, 1. vers. A látomás völgye Jeruzsálemre utal, mint ahogy a 4., 8., 9. és 10. vers is erre mutat. Az a kifejezés, hogy a látomás völgye Ézsaiásnak egy másik ellentmondásos nyilatkozata. A látomás hegye érthető, mert a hegy messze látható. Mózes a Nébó hegyén állt, hogy megtekintse az ígéret földjét. Urunk az olajfák hegyéről tekintett Jeruzsálemre. De a Szentírásban a völgy a szomorúság, az alázatosság és a halál helyét szimbolizálja. Mivel a látomás itt azonos a szomorúsággal és a bekövetkező csatával, a völgy a megfelelő helye ennek a látomásnak. Kíváncsiság és félelem viszi az embereket a háztetőre, hogy lássák a közelgő veszedelmet. Megtekinthetjük ezt Ézsaiás könyve 36. részének 27. versében, amint nézték az asszíriaiak Jeruzsálem elleni támadását. Az utolsó támadásban az Úr figyelmezteti ezeket az embereket, hogy hagyják ott a háztetőt, és meneküljenek. Máté evangéliuma 24. rész 16. és 17. vers. Azért ezt mondom, ne nézzetek rám, keservesen sírok, ne zaklassatok vigasztalásotokkal, hiszen népem pusztulóban van. Ézsaiás könyve 22. rész 4. vers. Népem természetesen Izrael népe. Meglátjátok, mi sok rés van a Dávid városán, és összegyűjtitek az alsótó vizét. Összeírjátok Jeruzsálem házait, egyes házakat leromboltok a várfal megerősítésére. Ézsaiás könyve 22. rész 9. és 10. vers. Ezékiás ténylegesen figyelembe vette ezeket az elővigyázatossági intézkedéseket Jeruzsálem védelmezésében. Krónikák 2. könyve 32. rész. Először is fallal vette körül a forrást, hogy a városban ne fogjon el a víz. Még ma is lehet ezt látni abban az országban. Ez a szakasz utal a jövőre. Ahogy Dr. Jennings megfogalmazza, a történelem bemutatja Jeruzsálem megszabadulását, de a történelem még nem igazolja a végső szabadulást. Milyen ostrom és ellenség van a proféta elméjében? Perzsiát említi név szerint, de Jeruzsálem romokban hevert, amíg Perzsia uralkodott. Nyilvánvalóan itt minden ellenség előttünk van, amely Jeruzsálem ellen vonult, Asszíriától kezdve, aki csak ostromolta a várost, de nem lépett a városba, az utolsó ellenségig, amelyik északról fenyegeti majd a várost, de nem lép be abba. E kettő közti időszak alatt volt Jeruzsálem lakossága fogságban. Ez Jeruzsálem terhe. Érdemes megfigyelni a jeruzsálemi levéltárokból kikerült történelmi dokumentumot ennél a pontnál. Sebnában sokan az Antikrisztus képét látják, míg Eljákim úgy áll előttünk, mint az Úr Jézus Krisztus, aki majd leváltja az Antikrisztust ezen a világon. Így szól az Úr a seregek ura. Menj el Sebná udvarmesterhez, a királyi palota gondnokához, és mondd. Ézsaiás könyve 22. rész 15. vers. Sebná volt a kincstáros Ezékiás ideje alatt. Nyilvánvalóan visszaélt a pénzzel. Királyok második könyve 18. rész, 18. vers, 19. rész, második vers, Ézsaiás könyve 36. rész, harmadik vers, és 37. rész, második vers. Honnan vetted a jogot, vagy ki engedte meg neked, hogy itt készíts magadnak sírboltot? Magas helyen készítette sírodat, Sziklában jelöltél ki magadnak hajlékot. Ézsaiás könyve, 22. rész, 16. vers. Sebná síremléket emeltetett magának, hogy megörökítse nevét. Ez ironikus, mert meg kellett halnia, és idegen országban temették el. 17. és 18. vers. Kivetlek tisztségedből, megfosztalak állásodtól. Ézsaiás könyve, 22. rész, 19. vers. Sebna szerintem az Antikrisztus megjelenítése. Most találkozunk Eljákimmal, aki az Úr Jézus Krisztus előképe. Ezután Eljákimot, Hilkijá fiát nevezem ki szolgámmá, halástodat ráadom, övedet ráerősítem, és neki adom hatalmadat. Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Ézsaiás könyve, 22. rész, 20. és 21. vers. Eljákim, mint államférfi, követte Sebnát. Eljákim önzetlen vezető volt. Itt éles ellentétet látunk közte és Sebna között. Ézsaiás együtt mutatja be őket, akik ellentétben állnak egymással. Sebna az Antikrisztus képe, és Eljákim Krisztus képe. A nyelvezet szimbolikus. Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. Ézsaiás könyve, 22. rész, 22. vers. Ez a vers emlékeztet Krisztus szavaira az Új Szövetségben. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Jelenések könyve, 3. rész, 7. vers. Milyen csodálatos ez, barátom, hogy életünket az ő kezébe tehetjük, aki képes bezárni és megnyitni bármilyen ajtót. Szilárd helyre erősítem, mint valami szöget. Ott lesz a díszhely atya házában. Őrá aggatják atya házának minden díszét, sarjadékait és ivadékait, minden apró edényt, tálakat és mindenféle korsót. Ézsaiás könyve, 22. rész, 23. és 24. vers. Megváltásunk tőle függ. De így szól a seregek ura. Egyszer majd kilazul a szilárd helyre erősített szög, letörik és leesik. Összetörik a teher, amely rajta volt. Megmondta az Úr. Ézsaiás könyve, 22. rész, 25. vers. Az egyszer utal a nagy nyomorúság időszakára, ahogy már láttuk, és ez a vers utal Sebnára, aki az Antikrisztus képe. Nagyon sokan bíznak majd az Antikrisztusban. Rátekintenek segítségért. Azt gondolják, hogy Krisztus, de csak egy szög lesz a falban, ami kiesik a falból. Barátom, volt-e már ilyen élményed? Beleversz egy szöget a falba, ráakasztasz valamilyen súlyos kabátot, és a szög kiesik a falból. Az Úr Jézus Krisztus biztosan tartja meg az embert. Sebna bizonytalan támaszt adott, és akik bíztak benne, azok hozzá hasonlóvá lettek. Bízol-e valamiben, amiknek nincs szilárd alapjuk? Sokan a hamis biztonságra támaszkodnak. Például beruházásokat eszközölnek. Valaki ezt mondta. bíztam egy ügyvédben, és hibát követett el. Ez az ember bizonytalan alapra épített. Egyesek bíznak a prédikátorban, és később jönnek rá, hogy nem volt megalapozott az élete. Csak Krisztus az igazi alap. Remélem, életed egyedül tőle függ, és rátámaszkodol. A 23. fejezetben érkezünk el a 11., vagyis az utolsó teherhez, ami a nemzetekre nehezedik, mint ítélet. A teher, ahogy már láttuk, Isten ítélete, és ezeket az ítéleteket hajtotta végre Isten az Izrael körül levő nemzeteken. Ezek mindegyike nagy nemzet volt, és olyan alapelveket, filozófiát vagy rendszert képviseltek, amiket Istennek meg kellett ítélnie. Hadd foglaljam össze ezt a 11 népet és a mögöttük álló alapelveket. Babilon képviseli a hamis vallásokat és a bálványimádást. A bálványimádás, ami országunkban a kapzsiság, az anyagiak utáni kielégítetlen vágy, amikor minden energiánkat a világ javainak összegyűjtésére fordítjuk. Palesztina bemutatja az igazi vallást, ami hitehagyóvá lett. Ma azt találjuk, hogy ugyanez történik sok gyülekezetben. Átmennek a szertartásokon, még ismételgetik is az apostoli hitvallást és az úri imádságot. Minden külső megjelenésük azt mutatja, hogy a Bibliára támaszkodnak, de valóságban tagadják azt, ami benne van. Hitehagyók, ami azt jelenti, hogy távol kerültek attól, amit valamikor hittek. Móáb képviseli a formális vallást, vagyis az istenfélelem formáját, de megtagadják annak erejét. Közülünk ma sokan azonosulnak valamelyikkel három közül. Egyesek ráadták magukat az anyagiak fölhalmozására, betölti szemüket a kívánságuk, kapzsivá lettek. Mások bibliai gyülekezetben nőttek fel, de elfordultak annak tanításától. Mások eljárnak a templomba, követik a formákat, szertartásokat és szokásokat, amelyek szépek, de halottak és üresek. Damaszkusz képviseli a megalkuvást. Ilyen állapotban van ma nagyon sok gyülekezet, még a fundamentálisok is. Legyen hála Istennek, hogy vannak gyülekezetek, amelyek kiállnak az igazság mellett. Etiópia bemutatja a külmissziót. Mennyire szükséges ma, hogy részt vegyünk Isten igéjének terjesztésében. Egyiptom láttatja velünk a világot. Izraelt arra figyelmeztette Isten, hogy tartsa magát távol Egyiptomtól, ahol Ábrahám is bajba keveredett. Minket arra figyelmeztet, hogy ne szeressük a világot. Sokan bajba kerülnek a világgal. Perzsia, a korábbi Babilon, képviseli a luxust. Mennyire szeretik sokan a luxust a bővelkedő társadalomban? Edom képviseli a testiességet. Sokan ma a testüknek szolgálnak. Arábia a háborúnak a képe. Két embercsoport van mai társadalmunkban. A héják és a galambok. Mindketten a világból valók, és az egyetlen különbség köztük az, hogy az egyik csoport a békéért harcol bármi áron is. A látomások völgye Jeruzsálem, ami nem a vallást, hanem a politikát szimbolizálja. Egyesek azt gondolják, hogy a politikában rejlik a világ problémáinak megoldása. Írus bemutatja a kereskedelmet és üzletelést. Azt mondanám, hogy ma sokaknak ez a bűne, mert csak a mindenható pénzben keresik a problémák megoldását. Amikor valami baj keletkezik, akkor egy kicsit több pénz szavaznak meg bizonyos csoportoknak, de a pénz sohasem érkezik hozzájuk. Minden szegényeket segítő program inkább árt, mint használ a szegényeknek. Miért? mert az istentelen embereknek nincs helyes megoldásuk. A szegények még nem tanulták meg, mert ők is nagyon távol élnek Istentől. Csak az Úr Jézus Krisztus szereti a szegényeket, és egyedül ő tudja, hogyan lehet rajtuk segíteni. Most figyeljük meg a Tíruszra nehezedő terhet. Tírusz és Szidón két nagy főniciai város volt. Szidón volt az anyaváros, és hamarosan felülmúlt a büszkeségében és gazdagságában a lánya, Tírusz. A főníciai hajók végigjárták a földközi tenger minden kikötőjét, és behatoltak még a herkulesi oszlopokon túli ismeretlen óceánba is. A főníciai hajók vittek ónt Nagy-Britanniából. Valójában Britannia jelentése az, hogy az ón földje. A főníciaiak agresszívak és fejlődő népek voltak. Karthágót Észak-Afrikában ők alapították. Karthágó Róma nagy ellensége főníciai város volt. Ciprus a Tírusszal való kereskedésének köszönhette virágzását. Voltak bizonyos más központok is, amiket a főníciaiak alapítottak, például Társist. Emlékszünk arra, hogy amikor Jónás próbált elmenekülni az Úrtól, akkor Társisba váltott jegyet. Társis Spanyolország déli partjánál feküdt. Ki alapította? A főníciaiak. Az is érdekes, hogy a főníciaiak fedezték fel az ABC-t. Hírám, Tírusz királya egyike volt Dávid király nagy barátjainak. Amikor elérkezünk az Ezékiel könyve 26. részéhez, akkor majd egy kiemelkedő proféciával találkozunk. Ez a profécia Tírusszal kapcsolatban pontosan beteljesedett. Isten megmondta, hogy Tíruszt elpusztítja Babilon, és fogságba kerül 70 évre, mint Júda, és 70 évig volt tényleg a fogságban. Tírusz népe visszatért országába, mint Izrael népe is, a fogság után, és újjáépítette városát egy szigeten a földközi tengerben, körülbelül 1 kilométerre a régi várostól. Isten megmondta, hogy a régi város romjait összekaparják, és később Nagy Sándor összegyűjtötte Tírusz ősi romjait, és bevezető utat épített a szigeten épült városba. Elég bölcs volt ahhoz, hogy nem igyekezett tengeri csatát vívni Tírusszal, mert a főníciaiak szakértők voltak a hajózásban. Ezért bevezető utat épített a szárazföldön levő ősi városból a szigeten épült új városba. Én jártam azon a bekötő úton, és tele volt törött cserépdarabokkal. Megtölthettem volna egy egész táskát a cserépdarabokkal, de természetesen ezt nem engedték meg. Egy kis darabot tettem a zsebembe, mert úgy nézett ki, sok volt belőle. Honnét származott mindez a sok cserépedény, oszlop és törmelék? Az ősi Tírusz romjaiból. Nagy Sándor szó szerint összekaparta az ősi város romjait, hogy bekötő utat építsen, és nem lehet megmondani, hogy az ősi Tírusz hol feküdt, mert minden anyaga ott van a bekötő út talajában. Amikor Nagy Sándor elfoglalta a várost, Ezékiel proféciája pontosan úgy teljesedett be, ahogy Isten megjövendölte. Csupasz sziklává teszlek, hálók szárító helye leszel, nem építenek fel többé. Én, az Úr, megmondtam. Így szól az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 26. rész, 14. vers. Barátom, ma egy kis török város van a közelben, de az ősi Tírusz romokban hever. Ha egy ateista tagadja Isten igéjét, azt ajánlom neki, hogy járjon utána a valóságnak, és ne csak álljon az utcasarkon, és beszéljen arról, hogy nem hisz Istenben. Felszólítom, hogy menjen el Tírusz ősi területére, és újraépítse fel a várost. Figyelmeztetem azonban arra, hogy már mások is megpróbálták ezt tenni, de nem sikerült nekik. Lényegében van egy kialakított város, Petra sziklába vájt városa, ami készen áll arra, hogy valaki beleköltözhessen. A probléma az, hogy Isten megmondta, hogy azon a helyen nem laknak emberek. Aki csak próbál ott letelepedni, kudarcot vall. Egy német, hitetlen, egy embercsoportot vitt Petrába, és próbált gyarmatot kezdeményezni, de nem sokáig tartott az egész. Senki nem képes megváltoztatni Isten akaratát. Isten megmondta, hogy Tíruszt nem építik fel újból, és hogy Petrában nem telepednek le az emberek. Fenyegető jövendőlés Tírusz ellen. Jajgassatok, Tarsis hajók, mert elpusztul Tírusz. Nincs egy ház sem, nincs hova menni. Ciprus földjéről jövet mondták meg nekik. Ézsaiás könyve, 23. rész, 1. vers. Itt azt a képet látjuk, hogy hajók mennek haza Tíruszba, Tarsisból, ahol a főníciaiak gyarmata van. Itt visznek hozzájuk, hogy Tírusz összeomlott. Amint közelednek hajóikkal, látják a város füstjét. Aztán látják, hogy a várost letarolták, és a kikötőt elzárták. Többé nem lesz nagy kereskedelmi központtá. Némuljatok el, ti tengerparton lakók, szidóni kereskedők, kiknek követei átszelik a tengert. Ézsaiás könyve, 23. rész, 2. vers. Szidón mintegy 50 kilométernyire volt Tírusztól a tengerparton. Tírus és Szidón épp úgy összetartozik, mint a vaj és a kenyér a vajas kenyérben. Két vezető főníciai várost láttak bennük. Szidón előkelő kereskedői Tíruszt nagyvárossá formálták. Érdekes, hogy a Tírusz elpusztításával kapcsolatos profécia szóról szóra beteljesült. De a pusztulás nem jövendölte meg Isten Szidónra vonatkozóan, és Szidón továbbra is létezik. Jelenleg Szidón az a hely, ahol az olajat tankhajókba töltik, és onnan szállítják a világ más területeire. Imádkozzunk! Magasztallak téged, mennyei édesatyám, azért, hogy szabad beteljesedik. Hadd, hogy én is arra építsem életemet, amit a Szentírásban megjövendöltél, ami megáll akkor is, ha az ég és a föld elmúlik. Hadd, hogy elhiggyem minden üzenetedet az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.